Női miniszterelnök Japánban és borzalmas keresztény mészárlás Szudánban és Nigériában. Kedves hallgatóink, ezek lesznek a mai témáink. Szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. Október 21-én beiktatták Japán első női miniszterelnökét, akit a japán vaslédinek is neveznek, hiszen Margaret Thatcher a példaképe. De metal lédinek is hívhatnák, ugyanis korábban egy heavy metal banda dobosa is volt. Ki Takaichi Sanae, milyen reformokat kell végrehajtania a gazdasági nehézségekkel és súlyos demográfiai problémával küzdő Japánban? És az sem mellékes, hogy mit szólnak hozzá a japán férfiak. Nagy Angelinát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját kérdezem műsorunk második felében. 2023 óta véres polgárháború dúl Szudánban. A harc a hatalomért folyik két muzulmán hadúr között, a keresztények pedig mindkét tábor áldozatai. Több mint 150 ezer halálos áldozat, a nemzetközi közvélemény a nyugati sajtó közönyössége mellett. 14. Leó pápa vasárnap az úrangyala imádság után felszólalt a szudáni konfliktus a nők és gyermekek védtelen civilek ellen elkövetett válogatás nélküli vak erőszak ellen. Nigériában is hosszú ideje tart a véres erőszak hullám, amely legtöbbször ott is a keresztények ellen irányul. Donald Trump amerikai elnök felszólította a nigériai kormányt, hogy állítsa meg a keresztények elleni támadásokat, különben az Egyesült Államok katonai beavatkozást is mérlegel. Mi történik Szudánban és Nigériában, és van-e megoldás? Marsai Viktort, a Migráció Kutató Intézet igazgatóját és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját kérdezem. 14. Leó pápa is megszólalt Szudánnal kapcsolatban, a megbocsáthatatlan és borzasztó mészárlásokkal kapcsolatban. Mi történik most Szudánban?
Igen, ugye ha pusztán a számokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy Szudán jelenleg a legnagyobb humanitárius válság a földünkön. Ugye a belső menekültek száma nagyjából 10 millió környékén van, és 4 millió ember hagyta el az országot. Emellett a nagyjából 45 milliós lakosságból 30 millióan szorulnak különféle humanitárius támogatásra. Ugye az újabb polgárháború 23 áprilisában tört ki a két erős ember, Abdel Fattah al-Burhan, ugye a hivatalosan elismerte elnök, és Mohamed Hamdan Dagalo emetti a korábbi alelnökek között, és azóta nem nagyon látszik a fény az alagút végén. A 2,5 éve tartó harcokban minden képzetet felülmúló brutalitás és kegyetlenséget látunk. Különösen a Dagalo felkelői a gyors reagálású támogató erő az eredet részéről, és az elmúlt hónapok azok Elfasernek, Észak-Darfur tartományfővárosának az ostromáról szólnak. Ez volt az utolsó nagyváros a tartományban, amit az eredet meg nem tudott elfoglalni. 18 hónapos harcok után ez október végén megtörtént. Több százezer menekült torlódott fel egyébként a városban, ahonnan nem tudtak elmenekülni. Ugyanakkor az RSZ megakadályozta már az elmúlt hónapokban is a humanitárius szállítmányoknak a bejutását, így gyakorlatilag a több százezer ember éhezett, és leveleken, állati takarmányon, még ennél is borzalmasabb dolgokon tengették magukat, és konkrétan az éhehalás is százával is ezével tette az áldozatokat. Az RSZ győzelme után pedig szisztematikus etnikai tisztogatások indultak az elfoglalt területeken. Senki nem tudja, hogy hány ember halt meg, több ezertől akár tízezes nagyságrendig terjednek a becslések. Azok a túlélők, akik kijutottak és elérték a kormány ellenőrzés alatt álló menekültáborokat, azok tömeges nem erőszakról, kivégzésekről, élve elégetésekről számoltak be, illetve arról, hogy az RSZ mindenüket elrabolta és csak úgy engedte őket a városból, hogy sok esetben még pluszba fizetniük is kellett az ott nem levő hozzátartozóiknak, hogy kiengedjék őket.
Szudán lakossága több mint 90%-ban muzulmán, tehát itt tulajdonképpen muzulmánok ölnek muzulmánokat. A keresztények pedig mindkét félnek az áldozatai. Mi az etnikai tisztogatásnak a lényege? Tehát miért ölik a muzulmánokat és a keresztényeket is?
Ugye nagyon erős etnikai feszültségek vannak a Darfurban élő, alapvetően nem arab, masszalit, fúr, zagaba csoportok és a többségi arabok között. Ugye erről már 2000-es években is, illetve azelőtt is láttunk etnikai alapú tisztogatásokat, és az RSZ oldalán harcoló arab, illetve helyi arab, illetve külföldről toborzott zsoldosok előszeretettel mészárolják le a helyi kisebbséghez tartozó csoportokat. de azért ne felejtjük el a Szudánban élő több százezer, akár milliós kereszténység, nem tudjuk a számukat, hiszen miközben egyébként valóban azt látjuk, hogy azért a kormányerők sem mindig bánnak kettős kézzel velük, amit az RSF művel, az gyakorlatilag a térségben levő keresztények épített örökségének és maguknak a keresztényeknek a célzott megsemmisítése. Tehát amikor az RSF elfoglalta Hártumon, az első célpontok között szerepeltek a keresztény templomok és maguk a keresztények. Tehát itt az etnikai tisztogatásnak az egyik melléktermékeként, vagy azzal párhuzamosan egy erős vallási alapú népirtás is zajlik az RSF részéről.
Jelentős keresztény kulturális emlékeket is említett, nagyon-nagyon régi templomok találhatók a területen, hogyha említene néhány ilyen emléket.
Igen, hát ugye Hártumtól egészen a Port-Szudánig látunk ilyen templomokat, több száz műemlék van, ugye a Nuba közösségnek, akik keresztények egyébként Szudánon belül az épített öröksége, ugye ezek mind-mind ugye a harcok áldozatául estek, vagy fognak esni, amennyiben az RSF folytatja az offenzívát.
Az egyik legrégebbi keresztény közösség van ott Afrikában, úgy tudom.
Így van, ugyebár az elsőbséget itt azért alapvetően ugye a Aksumi Birodalom, ugye a mai Etiópiának a területeit viszik, de valóban ugye a Nubai Királyság nem sokkal ezután már keresztényé vált. Még akkor is egyébként, ha azt látjuk egyébként, az épített örökség az jóval későbbi, tehát nem datálhat olyan régire, mint akár az etiópiai emlékek.
Mi kellene ahhoz, hogy megszűnjön ez a borzalmas háború népírtás, vagy hát etnikai tisztogatás keresztény ellenes vaddűh? És egyáltalán, hogy miért nem érdeklődik ez iránt a világ? Tehát itt most a palesztin-izraeli konfliktusra volt kihegyezve minden, és Szudánnal meg nem foglalkoznak.
Sajnos általában is látjuk azt, hogy az afrikai konfliktusok jóval kisebb figyelmet kapnak, és egyébként az afrikai pozitív hírek is sokkal kisebb figyelmet kapnak a médiában. És Szudán kapcsán ráadásul azt látjuk, hogy nem csak arról van, hogy nem beszélnek erről a végtelenül elszomorító humanitárius katasztrófáról, hanem hogy a szemben álló felek azért is tudják húzni a háborút, mert a külső szereplők nagyon komoly pénzügyi és katonai támogatásban részesítik mindkét oldalt. Emiatt a tárgyalások helyett továbbra is mind ugye a központi kormány, mind a felkelők a katonai megoldásban hisznek és erőltetik a harcokat.
És senki nem fog fellépni? Tehát Amerika, vagy nyugaton, vagy keleten bárki, akinek érdekelne megállítani a háborút?
Sajnos az a probléma, hogyha megnézzük, milyen országok támogatják ezt a konfliktust, tehát Amerika első számú közel-keleti szövetségeseit látjuk e között, és miközben az amerikaiak többször is jelezték, hogy be kellene szüntetni a támogatásokat, amit természetesen ugye ezek az országok tagadnak, a gyakorlatban ennél határozottabb fellépést nem láthatunk. Ráadásul a szudáni hivatalos kormány részéről sem látjuk azt az igyekezetet, hogy ők szeretnék mondjuk egy szélesebb fórumot létrehozni annak érdekében, hogy ez a konfliktus megoldódjon. Ők ezt egy zéró összegű játéknak fogják föl. Úgy érzik, hogy a felkelőkkel nem fognak tudni megegyezni, nem is akarnak, megsemmisíteni akarják őket, ami viszont figyelembe véve ugye a felkelők is az RSF támogatottságát egy teljesen irreális célkitűzve, és tehát úgy néz ki, hogy a harcok folytatódni fognak.
Nigéria Afrika leggazdagabb országa, szintén egy északi és egy déli részre oszlik, az északi muzulmán és a déli keresztény rész között is probléma van, a kettő ütköző zónájában főleg elsősorban, ott is ölik a keresztényeket és atrocitások vannak. Donald Trump az elnöki repülőben felszólalt ez ellen, katonai beavatkozás lehetőségét is kilátásba helyezte, hogyha továbbra is ölik a keresztényeket Nigériában. Tehát egy ilyet mondott az amerikai elnök. Mi váltotta ezt ki pontosan most, és ott milyen megoldási lehetőségek látszódnak?
Ugye különítsük ezt arról, hogy mi zajlik Nigériában, illetve Trump elnök bejelentésére, vagy hát nyilatkozatára. Ugye Nigéria valóban ugye Afrika legnépesebb ország, legalább 220 millió lakossal, nagyjából felefele muszlim, és két masszív törésvonalat látunk. Az egyik az úgynevezett középső államai Nigériában, ahol valóban azt látjuk, hogy a zömében muszlim fuláni földművesek folyamatosan támadják a telepedett keresztényeket, és hogy itt valóban, tehát éves szinten több ezer, egyes becslések szerint akár 10 000 ember is életét vesztették keresztény ezekben a támadásokban, illetve meg kell említenünk a terrorszervezetek, ugye a Boko Haram különféle ágainak a támadásait, amiben szintén nagyon sok keresztény veszti életét, de egyébként ebben a középső övállamaiban jóval többen, mert ugye a Boko Haram éjszakon tevékenykedik, kisebb ugye a keresztények létszáma, És valóban azt látjuk, hogy tehát a nigériai állam, illetve a nigériai tagállamok, itt a szövetségi állam berendezkedésről van szó, szeretnének jóval többet annak érdekében, hogy ez megszűnjön. És miközben ugye katonai alakulatokat vetnek be mind a Boko Haram ellen, mind a Fulánik ellen, azért az sok esetben különösen a helyi kormányzatok félszívvel teszik. Ugye Trump elnök nyilatkozatát én azért tartom több szempontból is problémásnak, mert egyrészt azért Afrika legnépesebb és legnagyobb gazdaságának ilyen egyértelmű háborús üzenetet küldeni, miközben alapvetően amerikai szövetségesek ez nem túl szerencsés, ami ennél is problémások szerintem, hogy a radikális muszlim csoportokban már évtizedek óta él ez a narratív, hogy a keresztények azok mindig megtámadnak minket, keresztény védelem őrve alatt valójában az iszlámot támadják. Ugye ez gyakorlatilag 2003-as iraki beavatkozás volt a folyamatos toposz. Most ismét kaptak, ez a narratíva megint kapott egy erős támogatást, még akkor is, hogyha valójában nyilván nagyon kicsi az esélye, hogy Donald Trump egy oldalú katonai beavatkozást hajtana végre Nigériában.
A nigériai elnök visszautasította Trump megnyilvánulását, vagy Trump mondatait, és azt mondta, hogy ők igenis figyelnek a vallásszabadságra, egyébként pedig mindenben együttműködnek az Egyesült Államokkal.
Így van, és hogy hát most nézze, ez nyilván egy nigériai elnök nyilatkozott, aki nem nyilatkozhat mást. A kérdés valóban az egyébként, hogy Trump elnök miért nem azt mondta, hogy hát látjuk, hogy probléma van, és akkor mondjuk katonai támogatást adunk Nigériának ennek a kezelésére. Azért ne felejtsük el, hogy itt nem egy állammal állnak szemben. A hadviselő felek, ez egy gerilla háború, ha túl nagy a katonai jelenlét, akkor a gyilkosok egész összenem, vagy a terroristák eltűnnek a bozótban, amikor a katonák elmennek, visszatérnek, itt óriási területekről van szó, tehát csak a Boko Haram nagyjából három magyarországnyi sűrűerdőségekkel, folyókkal, szegben, terepen működik, és a nigériai haderőnek néhány ezer katonája van arra, hogy ezt megakadályozza, sajnos a keresztény közösségek nagyon kiszolgáltatottak, és miközben egészen biztosan tehetne többet a védelmükben a nigériai állam, azért óriási katonai sikerre nem számíthatunk a közeljövőben.
Van-e valaki, aki segít akár kívülről is Nigériában, illetve Szudánban a keresztényeknek, segélyszervezetek akár, vagy van-e ahova menekülhetnek, van-e akitől segítséget kérhetnek?
Nyilván számos segélyszervezet tevékenykedik mindkét országban, de ugye Szudánban és részben Nigériában is az alapvető probléma, hogy hogyan tudják elérni ezeket a keresztényeket. Ugye beszéltem, hogy Al-Fashar gyakorlatilag másfél éve elvágták a külvilágtól. Különösen azt látjuk, Nigériában is óriási területekről van szó, az esős évszakban az utak járhatatlanná válnak, és sok esetben még akkor is, ha mondjuk valaki oda, például a kormányára oda szeretnének menni segíteni, már csak a lemészárolt falakat találják. Ugye itt láttunk egyébként egy nemzetközi koalíciót, ugye Csád, Kamerun, Niger és Nigéria bevonásával, akik közösen próbálták felszámolni a Boko Haram felkelését, de itt is azzal találkozunk, hogy itt óriási kiterjedésű területekről van szó, az afrikai erőknek kevés a helikopterük, nem elég mobilisak, és hát nagyon sokszor nem értek oda időben, amikor meg kellett volna állítani ezeket a támadásokat.
Marsai Viktort, a Migrációkutatóintézet igazgatóját és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját hallották. Köszöntöm a stúdióban Nagy Angelina Zsófiát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Ki Takaichi Sanai, egyáltalán melyik a vezeték neve?
Igen, Japánban csak úgy, mint egyébként Magyarországon a vezetéknév az, ami először jön, így Takaichi ez a vezetékneve, és Sanae a keresztneve a hölgynek. Ő egy, hát egy igazán tapasztalt politikus, már sok évtizede tagja a kormánypártnak, és már számos miniszteri posztot betöltött, tehát egy igazán tapasztalt politikusról van szó, akiről ismeretes, hogy az egyébként is igen konzervatív kormánypártnak is egy konzervatívabb, keményvonalasabb szárnyába tartozik.
Az, hogy ő heavy metal dobos volt, az mit mutat? Tehát ő egy kemény karakter, egy szókimondó, vagy egy férfias valaki?
Igen, hát mondhatjuk igazából azt, hogy Takaichi zene ízlésében is, illetve politikai nézeteiben is a kemény vonalas irányt preferálja. És hát ugye az gondolhatjuk, hogy a japán társadalomban, ami ugye már elég patriarchális, illetve a politikai elitet is azért számokat megnézzük, akkor elég egyértelműen ledominálják a férfiak. Az, hogy ő egy ilyen magas szintre eljuthatott, és hogy az első számú politikusa jelenleg Japánnak, az mutatja azt, hogy egy nagyon kemény személyről van szó.
Ez azt is mutatja, hogy a férfiak is nagy számban rászavaztak. Mit szólnak a japán férfiak ahhoz, hogy női miniszterelnök van? Nem volt még soha női vezetője Japánnak.
Igen, fontos azt tisztázni, hogy Takaicsit nem egy általános szavazáson, választáson választották Japán miniszterelnökévé, hanem az LDP-nek, a kormányzó pártnak egy saját belső szavazásán, tehát igazából a párt tagjai választották őt meg is, illetve ítélték őt meg legalkalmasabbnak a miniszterelnöki pozícióra. Illetve aztán ugye az ő kinevezéséről a japán parlamentnek is szavaznia kellett. Azonban összességében én úgy gondolom, hogy a neménél sokkal fontosabb az összjapán társadalomnak is az, hogy egy hiteles személynek tűnik-e, illetve hogy van elég tekintélye, van elég képessége, illetve fel tud-e mutatni egy olyan erőt és egy olyan imást, hogy ő képes az ország vezetésére, és képes tiszta kézzel és megfelelő képességekkel vezetni az országot. Tehát ebben a tekintetben szerintem az, hogy ő nő, az nem feltétlenül nyom annyit a labdába, mint az, hogy ő egy nagyon kemény és rátermett karakter.
Mik az ő prioritásai, mik a legfontosabb témái?
Az elsődleges prioritása az egyértelműen a gazdasági helyzetnek a kezelése. Ugye Japánról hát régóta halljuk azt, hogy egy komoly stagnációval küzd, stagnál a gazdaság, már évtizedek óta igazából nem produkál megfelelő gazdasági növelést, és ez már tényleg egy évtizedek óta beállt állapot, és ez bizonyos szintekig nem okozott problémát olyan szempontból, hogy a bérek is, azonban az árak is nagyjából egy megadott szinten stagnáltak, nem volt hatalmas infláció, nem volt hatalmas gazdasági növekedés sem, viszont nem volt olyan kitörő infláció, ami mondjuk a megélhetési költségeket drasztikusan megemelte volna. És ez változott az elmúlt pár évben, és ez okozott egy olyan áremelkedést például alapvető élelmiszerek esetében, ami már komoly megélhetési gondokat kezdett okozni a lakosság körében, illetve komoly elégedetlenséghez vezetett. Ez egy olyan dolog, ami a kormányzó pártnak egy válságához vezetett, hogy nem tudott megfelelő eredményeket felmutatni, nem tudta azt demonstrálni, hogy továbbra is a leginkább képes politikai erő arra, hogy megoldja az embereknek a megélhetési problémáit. Úgyhogy ezt a miniszterelnök váltást is részben ezzel magyarázhatjuk. Úgyhogy ez mindenképpen a prioritása lesz az új miniszterelnöknek. Már csak azért is, mivel nehezebb helyzetbe került ugye most belpolitikailag az LDP, mivel sem a parlament alsóházában, sem a parlament felsőházában nem rendelkezik egyébként abszolút többséggel, csak relatív többséggel. Ami ugyebár megnehezíti azt, hogy még törvényeket a büdzsét elfogadják, ezért folyamatosan kompromisszumokat kell kötniük, az ellenzéki pártokkal kell alkodozniuk, és hát ahhoz, hogy Takaicsi megerősítse a saját felhatalmazását, ahhoz mindenképpen szüksége van gazdasági eredményekre.
Milyen intézkedésekkel szeretné ezeket a gazdasági eredményeket elérni?
Hát elsődlegesen igyekezni kicsit a fogyasztást növelni, az embereknek a megélhetését jobbá tenni, adókedvezményeket vezetne be, például élelmiszerek, illetve a benzin esetében, különböző ösztönzőkkel, kedvezményekkel, akár munkáltatóknak járó kedvezményekkel igyekezni mondjuk a családoknak a terheit enyhíteni. Ugyebár az mindenképpen egy probléma, hogy ez egy magas kormányzati ráfordítást jelentene, és hát a Japánban egyébként is nagyon-nagyon magas az államadóság, úgyhogy természetesen itt nagyon ügyes manőverezése lesz szüksége ahhoz, hogy ez ténylegesen sikeres legyen, és ne visszájára süljön el.
Japán nagyon súlyos demográfiai problémával néz szembe. Nemrég hallottam egy előadásban, hogy több idős pelenkát, tehát több felnőtt pelenkát adnak el, mint gyerek pelenkát, nagyon súlyos a helyzet. Ezen is szeretne ő változtatni, hogyan?
Igen, ez egy rendkívül régóta fennálló probléma Japánban, amelyet nehéz megoldani, hiszen annyira átfogó és annyira egy következetes politikára lenne szükség, hogy gyakran láthatjuk azt igazából világszerte, hogy a rövidebb távú problémák azok prioritást élveznek, annak ellenére, hogy ugyebár a demográfia az tényleg mindent meghatároz, tehát a gazdasági problémákat is tényleg mindenre hatással van. Takaicsi egyelőre olyan intézkedésekkel tervezi kezelni ezt a helyzetet, hogy a gyermekvállalást szeretné megkönnyíteni, amellett, hogy a nők a munkából sem maradjanak ki, hiszen pont azért, mivel demográfiai problémákkal küzd az ország, pontosan ezért minden munkaerőre szükség van, ezért nagyon igyekeznek megkönnyíteni azt, hogy az emberek azoknak ne legyen akkora pénzügyi teher a gyermeket vállalni, és össze tudják egyeztetni azt a munkavállalással is.
A magyar intézkedésekhez hasonló ilyen családvédelmi programot szeretnének, vagy adókedvezményeket?
Igen, egyébként Japánban kifejezetten ismerik és követik, és van híra abszolút a magyar családtámogatási rendszernek, tehát mindenképpen valamelyes mintához szolgálhatnak bizonyos intézkedései. Többek között egyébként a Japánban még bizonyos olyan intézkedések, illetve olyan tények, mint hogy mondjuk nálunk ugyebár a középiskolai oktatás az ingyenes, ugyebár a állami rendszerben Japánban még most gondolkodnak azon, hogy ezt ingyenessé teszik, ezzel is könnyítve a családok életét és a terheiket egy kicsit csökkentve.
Előkerült a kampányban a bevándorlás kérdése, vagy a migráció kérdése, és ez egy csapdahelyzet, hiszen ha demográfiai probléma van, adná magát, hogy több embert beengednének az országba. Japánnak extrém módon szigorú bevándorlási politikája van. Takahicsi, mit gondol erről?
Ez egy kifejezetten fontos problémakörré vált Japánban, ami már csak azért is érdekes, mint ahogyan ön is említette, a japán rendszer az egyébként is nagyon szigorú és nagyon pontos és szabályozott rendszer, tehát abszolút nem arról van szó, hogy itt hatalmas bevándorló tömegek lepnék el az országot, hanem egy nagyon jól kitalált rendszer van igazából. Azonban az emberek kivált kép annak fényében, hogy ugyebár megélhetési nehézségekkel küzdenek, és annak a fényében is, hogy egyre nagyobb turista tömegek látogatják az országot. Igazából ez a két probléma valamelyest elkezdett összemosódni. És ezt nagyon-nagyon ügyesen tematizálta egy újonnan megjelenő párt, a Sanseito, aki nagyon-nagyon jó eredményeket ért el a legutóbbi júniusi felsőházi választásokon.
Bocsánat, csak hogy értsük, van egy olyan párt, amelyik látva a rengeteg turistát, azt mondta, hogy ezek migránsok és veszélyt jelentenek, és a japánok meg elhitték nekik?
Igazából valamelyest a külföldieknek a problémáját tematizálták, tehát egyszerre tematizálták azt, illetve egy kicsit összemosták igazából a külföldieket, illetve a bevándorlókat, a migránsokat, és tematizálták ezt úgy, mint azt, hogy ezek a külföldiek, legyenek azok turisták, vagy legyenek azok bevándorlók, azok a japán életet, illetve a japán társadalomnak az életét azok nagyban megváltoztatják, és nem feltétlenül pozitív szinten. És ezért a bevándorlás az egy nagyon fontos témává vált a legutóbbi idei felsőházi választásokon is, illetve az LDP-nek a belső miniszterelnök választási kampányában is, és ezért Takaicsinak is prioritása az, hogy ezt a migrációs helyzetet igazából nem is kezelje, hiszen nincsen olyan migrációs probléma Japánban, azonban mégiscsak ez egy fontos topikká vált a társadalomban, és ezért például már létre is hozott egy miniszteri posztot, ami eddig még nem létezett, tehát eddig egy alacsonyabb szinten volt ennek a kezelése, de egy olyan posztot, ami azért lesz felelős, hogy a külföldiek és a japán társadalom együttélése az minél harmonikusabb legyen és minél jobb legyen. Tehát igazából ebbe beletartozik az is, hogy hogyan lehetne ezt a hatalmas turizmust, illetve ezt a hatalmas turista tömeget minél jobban kezelni, illetve hogyan lehet a migrációt, illetve a bevándorlást minél okosabban kezelni, hiszen ahogyan említette, Japánnak szüksége van bevándorlásra, azonban hát meg szeretné válogatni azt, hogy milyen szektorokba esetleg milyen munkaerőt hozna be.
Milyen a nemzetközi megítélése Takaicsinek, milyen személyes jó kapcsolatai vannak? Láttuk az utóbbi időben, hogy a külpolitikában mennyire felértékelődnek a személyes kapcsolatok. Nekik kivel van jó viszonya?
Hát abszolút, és ugye érdekesség, hogy szinte egy héttel azután, hogy beiktatták Takaicsit, rögtön próbára is tehette magát a diplomácia szinterén, hiszen számos olyan nemzetközi esemény volt egy ASEAN csúcs, Trump ázsiai körútja, illetve egy APEC csúcs, amelyen számos világvezetővel találkozhatott, akik kapcsolatai nagyon-nagyon fontosak Japánnak. És hát azt egyértelműen láthattuk, és erre igazából számíthattunk is, hogy például Donald Trump Amerika elnökével nagyon-nagyon jó, illetve nagyon ígéretes viszonyt kezdett kialakítani. Ugyebár az azért is fontos, hiszen Amerika a legfontosabb szövetségese Japánnak, és ennek egyik oka az is lehet az már, mint annak, hogy ilyen jó viszonyt sikerült kialakítani, hogy a miniszterelnök Takaicsi Abe Shinzónak a protezsátja egyébként, ő volt az ő mentora, és Donald Trumpnak egy híresen jó barátsága volt Abe Shinzóval. Úgyhogy erre tudatosan épített is Takaicsi, igen sokat emlegették Abét, illetve olyan ajándékokat is adott Trumpnak, amelyek Abétól származnak. Úgyhogy erre kifejezetten épített az új miniszterelnök, és egy kifejezetten sikeres találkozót tudhatott maga után. Máshol kevésbé voltak lelkesek eleinte Takaicsivel kapcsolatban, mivel ő külpolitikában ott is egy keményvonalas politikusnak számít, aki egy héja pozíciót venne fel Kínával kapcsolatban, és egy olyan irányt képviselne, amelyet mondjuk nacionalistának lehetne nevezni, amit mondjuk Dél-Koreában nagyon nem kedvelnének. Ezért voltak félelmek Pekingben is, illetve Szöulban is, hogy az új miniszterelnökkel esetleg kevésbé lehet majd konstruktív viszonyt fenntartani. Azonban már csak azért is, mert hogy a térségnek a geopolitikai realitásai azok azt sugallják, hogy ugye ezekkel a szomszédokkal, akikkel nagyon aktív a gazdasági együttműködés, illetve Dél-Koreával egyre aktívabb a védelmi együttműködés is, mindenképpen érdemes pragmatikusan viszonyulni, és mindenképpen érdemes egy konstruktív mederben tartani a kapcsolatokat. Úgyhogy Takaicsinek volt lehetősége Xi Jinpinggel is találkozni, illetve Lee Jae-myunggal is, Dél-Korea elnökével, és igazából mindkét elnökkel a kapcsolatoknak a fellendítésében, illetve további erősítésében állapodtak meg.
Japán és Magyarország Takaicsival releváns, vagy nincs semmi különbség?
Tulajdonképpen én azt mondanám, hogy nem fogunk különbséget érezni. Japánnal, Magyarországnak egy jó gazdasági kapcsolata van. Igazából ebben a miniszterelnök személyének a változása nem fog váltást hozni.
Köszönöm szépen. Nagyon Gelina Zsófiát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották. Kedves hallgatóink, a kerengő véget ért. A technikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Bögös Árietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.